Üdvözlöm a hallgatókat, én Maurer Kristóf vagyok, a mai reggeli Monitor Extra szerkesztő műsorvezetője. Az év első hosszú hétvégéjének kapujában mai adásunkban két olyan témát hozunk el önöknek, amelyek megadják a háromnapos hétvégéhez szükséges kikapcsolódási alaphangot. Először az aktív szabadidős programok szerelmeseit szólítjuk meg, ugyanis szó lesz az elmúlt hetek meleg időjárásáról, és arról, hogy ez miként befolyásolja a síszezon végén téli sportot űzni vágyókat. Adásunk második felében azoknak kedveskedünk, akik egy hosszú hét után kanapéjuk kényelmében szeretnének kikapcsolni. Egy filmszakértő segítségével elemezzük az idei Oscar-díját adót, valamint azt, hogy milyen hatással van a hazai filmiparra Mihalek Zsuzsa nemzetközi elismerése. Ne menjenek sehova, rögtön érkeznek a hét legjobb beszélgetései a Reggeli Monitorból.
Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
A globális felmelegedés, illetve az idén szokatlanul korán érkező tavasz a sípályák üzemeltetőit és a téli sportok szerelmeseit is komoly kihívások elé állítja, mondta a Magyar Síszövetség elnöke. A szakember hozzátette, hogy egy felmérés alapján Magyarországon 600 ezeren síelnek rendszeresen, így igény lenne az időben minél hosszabb síszezonra. Dr. Fürstner József arról is beszélt, hogy az időjárás kiszámíthatatlanságának elkerülése érdekében ma már a legtöbb országban hóágyúkat is bevetnek, azonban a magyar engedélyezési rendszer nem feltétlenül támogatja használatukat. Németh László interjúja.
Európában, így Magyarországon is tavasziasra fordult egy kicsit az időjárás. Milyen hatással van ez a síszezonra?
Az, hogy ilyen korán kezdődik a tavasz, az azért be kell, hogy valljam, hogy nehézségeket okoz most a magyar síszezonban is, meg az egész világ sportjába problémák jelentkeznek, mert azért a világsíelés azért nagyon Európa központú, nem véletlen az egyik szakágat azt alpesi síelésnek is hívják, de hát természetesen ez a többi disziplinát, a síugrást, a biatlont, a snowboardot, a sífutást ugyanúgy érinti, de talán leginkább mégis az alpesi síelést, és ott is azokat a szakágakat, amikhez hatalmas pályák kellenek, mint ugye a lesiklás vagy a Super G, és ahogy a technológia fejlődik, és a sportolók tudása is ugye egyre fejlődik, mint az összes sportágban. Így aztán egyre nagyobb sebességeket lehet elérni ugye a síelésnél is, hogy itt mindenképpen szükséges az, hogy az a hó, amin versenyeznek, az kellőképpen kemény legyen. Azzal ellentétben, amit az ember ugye gondolna, hogy sok hó kell a síeléshez, hát manapság inkább az, hogy nem sok, hanem kemény, fagyos, jeges hó kell a síeléshez, és ez az, amit nem mindig lehet ilyen meleg időben garantálni. Ezért sajnos nagyon sok világesemény is, nemzetközi versenyek, világkupa futamok is maradnak el, mert nem tudják a sportolók biztonságát ilyen puha, meleg, havas körülmények között garantálni.
Ugyanez igaz Magyarországra is?
Magyarországon különösen igaz, mert ugye nekünk nincsenek magas hegyeink, az időjárásunk a szerencsére nem ilyen szibériai, tehát itt ugye az, hogy kicsit hidegebb legyen az átlagosnál, ahhoz az kell, hogy minél magasabbra fölmegyünk. Nyilván ez azokat az országokat, mint Franciaország, Svájc kevésbé érinti, ahol igen magas hegyek vannak, és a többieket, Ausztria, Szlovákia, Erdély, a balkáni országok, ott inkább érezhető ez, hogy ilyen meleg van, problémájuk keletkezik. Ugyanakkor fölértékelődik a hóágyúknak a szerepe, tehát azzal, hogyha a hóágyúkkal egy megfelelő minőségű és jó tömör jeges alapot lehet már mindjárt a szezon elején kialakítani pályákon, az azért nagyban megkönnyíti azt, hogy később is lehessen a hóminőséget garantálni, illetve hogy amikor új hó esik, akkor az ne olvadjon el, hanem mind megmaradjon a sípályán. Konkrétan a magyar sípályák esetében az a probléma, hogy kevés a hóágyú, azok a sípályák, ahol tudnak megfelelő mennyiségű havat gyártani a sípályák alapjára, ott ez kevésbé szokott probléma lenni, mint akiknek nincsen. Tehát az én ifjúkoromban sehol se volt gond, mert még a normafárnál is minden hétvégén volt síverseny. Manapság ugye hát ez már legalább egy 20 éve ez lehetett.
A hóágyúzás technológiája hogy működik? Tehát ez egy gép, ami előállít egy vizes, jeges, havas keveréket, és ez kerül a pályára?
A hóágyút nem úgy kell elképzelni, hogy egy ágyúba havat töltenek, és azt föllövik a pályára, mint ahogy azt én gyerekkoromban gondoltam sok más emberrel együtt, hanem ugye gyakorlatilag ez egy magas nyomáson szétporlasztott levegővel kevert víz, ami hogyha kellőképpen hideg a levegő, akkor ott apró kis hókristályokká alakul, és úgy, mint egy természetes havazás esik rá a pályára, és ezekből ilyen hatalmas hókupacokat képeznek, és akkor ezekkel a speciális hóra kialakított buldózerekkel, az úgynevezett latrakokkal ezt szétterítik a pályán a kellő mélységben, kellő magasságban, és akkor az képezi a pálya alapját. Ehhez persze nagyon hideg víz kell, tehát a csapvíz az nem alkalmas, mert az túl meleg. Ott, ahol vezetékes vízből állítják ezt elő, ott is külön ilyen hűtőtározókban előtte le kell hűteni. A magas nyomás miatt viszont nem feltétlenül szükséges, hogy mínusz fokok legyenek, ilyen plusz 4-5 fokig ez megvalósítható, illetve vannak olyan eljárások, ahol egy ilyen hűtősátorban létrehozzák ezt a hideget, ott csinálják a havat, és utána abból a hűtősátorból tolják ki a pályára. Az a hó, az a víz, ami pedig kikerül a pályára, miután, hogy ez általában erdős, hegyes vidékeken van, tehát az visszakerül a természetbe, az nem egy elpocsékolt víz, ami utána belemegy a csatornarendszerbe, hanem az kimarad a földeken. A mai technológia az azt lehet mondani, hogy nagyon környezetbarát és nagyon minimális energiaigényű.
A magyar pályákon megéri alkalmazni ezeket az eszközöket?
Nagyon megérni, ha lehetne, szabadna, de sajnos nagyon-nagyon bonyolult engedélyezési eljárások vannak más országokhoz képest, és úgy látom, hogy szegény magyar síterepeknek nem elég az, hogy megtalálják a finanszírozást erre, hanem utána még hihetetlen küzdelmet kell folytatni az engedélyek beszerzésében is, és hát azt látom néha, hogy nem mindig teljesen életszerűek azok a kifogások, meg azok a nehézségek, amik szegényeknek támadnak. De hát ez persze a síszövetséget csak annyiban érinti, hogy mi a haszonélvezői tudunk annak lenni, hogyha valahol jó havat tudnak készíteni a magyar sípálya tulajdonosok.
A sportágat magyar szempontból hol tudja most elhelyezni a világ térképen, hol állunk és hogy állunk?
Örömteli módon arról számolhatunk be, hogy a magyar sísport gyakorlatilag minden szakágában a virágkorát éri, tehát soha még ilyen jó nemzetközi eredményeket nem tudott fölmutatni a sísport, és ez annak is köszönhető, hogy miután ez egy egyéni sport, azok a családok, akik arra adják a fejüket, hogy a gyerekeiket versenyzőnek engedik lenni, hát azok nagyon komoly anyagi és időráfordítással segítik a gyerekeiket. Nyilván most már vannak olyan magyar síklubok, akik szintén nagyon eredményesen tudják segíteni a sportolóknak a felkészülését, és hát azt remélem, hogy a szövetség is ezek közé tartozik. A másik pedig az, hogy azzal, hogy mondjuk a rendszerváltozás előtti időkben, ahol Nyugat-Európában nagyon nehézkes volt az eljutás, és azzal, hogy Magyarország is most már uniós ország, az infrastruktúra is nagyon sokat fejlődött, tehát a síterepekre való eljutás sokkal gyorsabb, így az nem okoz nekünk problémát, hogy a megfelelő helyen tudjunk edzeni, tehát a hegyek között, mert hiszen minden más ország is ugyanezzel a helyzettel szembesül, tehát hogyha valaki nem kimondottan egy svájci, vagy egy francia, vagy egy osztrák magas sífaluba született, akkor ugyanúgy messzire kell mennie, mint egy magyar gyereknek, és aki profi akar lenni, annak oda is kell iskolába járni, ez egy speciális tanrendet igényel, hiszen télen hamar sötétedik, tehát ez nem olyan, mint a vízilabda, hogy megyek az iskolába, kettőkor vége van, utána megyek edzésre, hogyha siedzésre akar valaki menni kettőkor, akkor fél háromkor sötét van, úgyhogy akkor az nem tud megvalósulni, úgyhogy ő neki fordítva van az iskola, hogy délelőtt van edzés, és utána van iskola. Ez valamelyest egyébként demokratizálta az egész sportot, mert így aztán mindegy, hogy valaki Belgrádból, Budapestről, vagy Londonból van, vagy Innsbruckból, akkor se tud a sima innsbrucki iskolába járni. Ez is hozzájárul ahhoz, hogy a mostani versenyzőink, akik nem tagadom, mind külföldön élnek, de hát azért, mert ők rendes magyar gyerekek, csak bizony, tehát ilyen 12-14-16 éves korukban el kellett menni olyan iskolába, ami a hegyek között van, és ott végzik a tanulmányaikat, és úgy készülnek föl, és ennek köszönhető az, hogy most már ugye ifjúsági olimpiai aranyérmük van. Bányai Attila szerezte ezt tavaly. Magyar lány tud indulni az alpesi síszlalom világkupában Tóth Zita személyében. Most már azért vannak olyan serdülőkorú versenyzőink, akik nemzetközi versenyeket nyernek, tehát nem csak, hogy odaérnek az élmezőnybe, hanem nyernek. Ez nagyon ígéretes, és hát snowboardban is világkupás versenyzőnk van, most így freestyle Szocsiben is azt láttam az ifjúsági olimpián, hogy kezd egy új generáció odaérni a világ élmezőnyébe. Természetesen ennek az az alapja, hogy Magyarországon a síelés az egyik legnépszerűbb sport. Hogy 600 ezer magyar ember azt vallja, hogy ők rendszeresen síelnek, azzal azt lehet mondani, hogy ez a téli népsport kezd ennek megfelelően az eredményessége is javulni. De hát ez nyilván egy évtizedes munka, hogy utolérjük a nemzetközi eredményekkel azt, amit a sportág népszerűsége megkövetelne.
Az elmúlt percekben dr. Fürsner Józsefet, a Magyar Síszövetség elnökét hallották.
Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Az Oppenheimer fölényes sikerével zárult a filmes díjátadók idei szezonja. A Christopher Nolan által rendezett film összesen 7 díjat nyert a 96. Oscar díjátadón. A legjobb film mellett a legjobb férfi főszereplő, Cillian Murphy, valamint a legjobb férfi mellékszereplő, Robert Downey Jr. díja is a produkcióhoz tartozott. A Trend FM által megkérdezett filmszakértő elmondta, hogy a 2022-es díjátadó után ismét örülhettünk magyar sikernek is. Mihálek Zsuzsa két látványtervezővel együtt a legjobb produkciós dizájnért járó Oscart hódította el. A szakértő kiemelte, hogy a magyar győztes segít tovább emelni a hazai filmipar már eddig is magas presztízsét. Dudás Viktort kérdeztem a részletekről. A 96. Oscar-gálán idén egy egyértelmű favorit tarolt, ez az Oppenheimer film volt. Nevezhetjük-e ezt a dominanciát és a sok kategóriás győzelmet, amit az Oppenheimer aratott, egyáltalán meglepetésnek most már itt a filmdíjátadók szezonjának végén?
Meglepetésnek nem lehet mondani az Oppenheimer sikerét. Igazából tényleg az lett volna a meglepetés, hogyha az Oppenheimer a sok előzetes díját nem tudta volna végül Oscarra váltani. Plusz azt se felejtsük el, hogy azért a nézők is szerették a filmet, tehát mégiscsak a tavalyi év harmadik legnagyobb bevételét elért filmalkotásról beszélünk, amit már lassan közel 1 milliárd dolláros világviszonylatú bevételhez közelít. Mondhatjuk, hogy olyan filmet jutalmazott az akadémia, amely a szakmának és a közönségnek is egyaránt tetszett. Jegyezzük meg hozzá, hogy ugye 2004-ben volt legutoljára, hogy a Gyűrűkora a király visszatér nyert blockbuster film, és azóta az elmúlt 20 évben nem nagyon tudunk mondani olyan filmet, amely a filmes díjátadókon és a mozipénztáraknál is hatalmasat kaszált volna, úgyhogy most végre valahára a blockbuster Oscar díjnak örülhetett a szakma és a közönség.
Volt egyébként olyan díj, amely a gála előtt nem volt várható, és esetleg meglepetés eredmény született valamelyik kategóriában?
Hát az Emma Stone azért részben mondhatjuk, hogy meglepetés az előzetes díjak ismeretében is, mert noha az Emma Stone is néhány fontos díjat bezsebelt a díjszezon folyamán. Ugye két héttel korábban volt a SAG-AFTRA, az amerikai színész szakszervezet díjátadója, és ugye ott a Lily Gladstone nyert, és ugye az fontos tudni, hogy az Oscarnál is a különböző kategóriákban a szekciók szavaznak, és csak a legjobb film kategóriára szavaz a teljes akadémiai tagság, és ugye az amerikai színész szakszervezet és az Oscar színész szakosztálya azért elég nagy átfedést mutat a tagok tekintetében, de az, hogy a Lily Gladstone végül is ezt a SAG-AFTRA díjat nem tudta díjra váltani, ez mondhatjuk, hogy nem példa nélküli, de ritkán szokott előfordulni, tehát ezért mondhatjuk, hogy ez meglepet. A másik meglepetés az Gord Jefferson forgatókönyvíró rendező adaptált forgatókönyvdíja az Amerikai Irodalom című filmért. A Critics Choice szavazatommal még az szezon elején én is rászavaztam, de azóta eltelt időszakban olyan dominanciát mutatott be az Oppenheimer, hogy nagyon úgy tűnt, hogy a legjobb adaptált forgatókönyvet is az Oppenheimer húzza be, de itt ebben a kategóriában azt mondom, hogy Gord Jefferson díja, aminek én személyesen nagyon örülök, a meglepetés kategóriába tartozik.
Az idei Oscar-gála ugye magyar győztest is látott, Mihálek Zsuzsa, a Szegény párák című film díszletberendezője, két társ látványtervezővel közösen nyert díjat. Beszéljünk arról, hogy mekkora jelentőségű az, hogy egy magyar származású filmprodukcióban dolgozó személy is hódított el idén díjat. Milyen gyakoriak egyébként a magyar díjak az Oscaron?
Hát ide két évvel ezelőtt Sipos Zsuzsa a Dűne első részéért ugyanebben a kategóriában érdemelt Oscar díjat. Tehát azt lehet látni, hogy az, hogy egyre több külföldi produkció jön Magyarországra, és a magyar szakembereket alkalmazzák, akik világviszonylatú, világszínvonalú produkciót akarnak letenni az asztalra egy film sikerét. Ez mindenféleképpen azt gondolom, hogy szívmelengető és nagyon büszkének kell rájuk lennünk. És ugye a szegény párák ugye 4 Oscar díjat vitt haza, és ugye ebből 3 olyan kategória, a legjobb smink, a legjobb kosztüm és a legjobb látvány, amelyek a színészek munkáját segítő kategóriák. Tehát az, hogy egy színészen milyen ruha van, milyen sminkben és milyen díszletben mozog, az nagy mértékben hozzájárul az alakításhoz, és ugye ennek a 3 szegmensnek a létrehozásában ugye Magyarországon forgatott filmről beszélünk, a magyar szakemberek munkája elengedhetetlen volt. Ugye ezért is fordulhatott elő az, hogy a legjobb kosztüm díjával kitüntetett tervező, ugye első között Magyarországnak, Budapestnek és a magyar stábnak köszönte meg a közreműködést és a részvételt a filmben, mert az ő munkájuk nélkül nem sikerült volna ezt a fontos eredményt elérni. És hát ugye az, hogy Mihalek Zsuzsa révén újra a magyar technikai Oscar-díjasunk van, ez mutatja azt, hogy nem véletlen, hogy a külföldi produkciók ilyen nagy számban egyre nagyobb és komolyabb színvonalú produkciókat hoznak ide Magyarországra.
Tehát mondjuk azt, hogyha a magyar Oscar-díjas születik a gálán, vagy mondjuk egy hasonló filmet, mint például a Szegény párák sikeresen leforgatnak Magyarországon, az egyébként akkor serkenti azt, hogy minél inkább Magyarország növekedjen ezen a filmipari palettán, és akkor ezzel együtt párhuzamosan ugye a magyar filmipar is tud növekedni.
Hát ugye a magyar filmipar ugye most már több mint 100 milliárd forintos bevétel fölött tart éves szinten, és ugye London után Budapest a második legfrekventáltabb célpontja a külföldi, leginkább az amerikai filmeseknek, ami egyrészt nyilván nagyon jó, mert a szakembereink világszínvonalú produkciókban tudják bizonyítani a képességüket, a rátervezettségüket, és azért egy picit azért ez teher is a magyar filmeknek, mert a legjobb szakembereinket olyan gázsival csábítják magukhoz a külföldi produkciók, amivel nyilvánvalóan egy hazai produkció nem nagyon tud versenyezni, és hát ugye ez szakember hiány ül már itthon, elsősorban a hazai produkciók számára, de most azért egy picit mosolyogva azt mondom, hogy ez legyen a legnagyobb problémánk, mert aki akar dolgozni, az tud is, és hogyha ennek az az ára, hogy 2 évenként egy újabb magyar szakembert emelheti magasba a világ legrangosabb filmes trófeáját és elismerését, azt gondolom, hogy ez egy olyan dolog, ami édes teher a számunkra.
Kanyarodjunk még röviden vissza az Oscar díjátadóhoz, sőt, kicsit tágítsuk ki a képet, hiszen ezzel talán lassan kijelenthetjük, hogy a díjátadók szezonja most már lezárult itt. Alapvetően hogyan értékelhetjük ezt a díjátadó szezont, valamint a 2023-as filmes évet így ennek a tekintetében?
Hát azt gondolom, hogy a Barbenheimer jelenség az még évtizedek múlva is, ha visszaemlékszünk 2023-as filmes évre, akkor megállapíthatjuk, hogy ez a 2 film tematizálta abszolút a mozipénztárakat, és egyébként a filmes díjátadót is, mert noha a Barbie ugye lényegesen kevesebb jelölést ért el, mint amire előzetesen számolni lehetett, tehát ugye a Barbie-nak csak 8 jelölése volt, amiből végül is ugye csak egyet tudott Billie Eilish és testvére révén a legjobb betétdal kategóriában díjra váltani. Azért ez egy nagyon emlékezetes év volt, mert hiszen ugye egy közel fél éves színész és forgatókönyvírói sztrájk is megnehezítette a filmkészítőknek a dolgát, de ugye sem moziba nem tudtak új filmek indulni, sem pedig forgatások nem tudtak zajlani, tehát valóban ez egy nehéz év volt, de így most visszatekintve látva azt, hogy mondjuk mely filmek kaptak jelölést a legjobb film kategóriával, akkor azt lehet mondani, hogy nagyon sok színű és nagyon széles merítésű volt 2023 filmes éve.
Az elmúlt percekben Dudás Viktor filmszakértőt hallották. Ennyi fért a Reggeli Monitor extra mai kiadásába. Köszönjük szépen, hogy ma is velünk tartottak, legközelebb is tegyenek így, hogy meghallgathassák a hét legérdekesebb gazdasági és kulturális beszélgetéseit. Most se menjenek azonban sehova, hiszen következnek legfrissebb híreink.